Smilnépap Ágnes vagyok, idén töltöttem be az 50. életévemet. Gyerekkorom óta egy protestáns gyülekezetbe járok. Anyukám 12 évesen fogadta be az Úr Jézust a szívébe, de az apukám kommunista családban nőtt fel, katona családban ráadásul, úgyhogy nagyon távol volt Istentől, sőt, hát nem is hitt benne. Viszont anyukámnak azért volt hatása az ő életére is. Sajnos időközben apukám alkoholista lett, és erős láncdohányos, ezért megnehezítette a családi életünket a rendszeres botrány, rendszeres vitatkozás hegyek, de időközben történt egy nagyon nagy változás az apukám életében, és döntött ő is az Úr Jézus mellett, és onnantól kezdve egy nagyon nagy pálfordulat volt az egész család életében. Azok a viták, azok a nagyobb botrányok, amik korábban voltak, azok megszűntek. De így, ahogy visszaemlékszem, ezt megelőzte az én találkozásom Istennel, hiszen gyerekkorom óta Biblia körbe jártam, gyerekkorom óta hallottam az Úr Jézusról, és nagyon fontos volt nekem az Úr Jézus. Kisgyerekként emlékszem rá, hogy mindig azért imádkoztam, hogy segítsen az Úr Jézus jó kislány lenni. És emlékszem rá, 12 éves lehettem, amikor először hallottam arról, hogy meg lehet térni, be lehet az Úr Jézust fogadni a szívünkbe, és én akkor nagyon, hát mérges voltam azért, hogy miért nem hallottam ezt korábban, mert én már réges-rég megtettem volna, és abban az évben lehetőséget kaptam arra, hogy döntsek. Somogy megyében Kadarkúton, éppen ott a kis úton sétáltam, és néztem a csillagokat. És azon gondolkoztam, hogy ez magától nem jöhetett létre. És pont akkor egy svéd énekesnő intézett előrehívást, és én akkor döntöttem, és akkor mondtam el azt, hogy szeretném az Úr Jézust a szívembe fogadni. Hát ez nagyon régen volt, de egy pillanatra nem bántam meg, hogy ezt megtettem, mert azóta teljesen más lett az életem. Azért visszaugrok erre az időre, mert a következő nap azzal töltöttem, hogy böjtöltem apukámért. Azért, mert akkor még ő nagyon mélyen volt. És csodák csodájára pár hónap múlva megtörtént a változás, a nagyon nagy változás az egész család életébe, de főleg az ő életébe. Úgyhogy én egy ilyen családból jövök, és ahogy mondtam, nekem nagyon-nagyon fontos volt mindig is az, hogy Isten szíve szerint, Isten akarata szerint éljem az életemet. Úgyhogy emiatt én minden döntésembe nagyon igyekeztem, és a mai napig is igyekszem bevonni Istent, és tanácsot kérni tőle, hogyha olyan helyzet elé állok. És hát ugyanígy tapasztaltam meg azt is, amikor férhez mentem, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon fontos, hogy jó döntéseket hozzunk, de hát mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy már bármit is lássunk a jövőből. És hát nekem nem volt egy olyan pozitív háttér így családilag, hogy jó döntést lássak, szerelmet lássak, vagy olyan családi állapotot lássak, és ezért, amikor a férjem megkérte a kezemet, akkor úgy döntöttem, hogy mindenképpen Isten szeretném megkérdezni, hogy ez most az ő akarata, vagy nem. Ő is szeretné, ő is jónak látja, vagy nem. És emlékszem rá, hogy igét is mindenképpen szerettem volna tőle kérni, és én úgy mondtam a férjemnek, hogy addig nem lesz eljegyzés, amíg egy olyan meggyőző ige verset nem kapok a Bibliából, ami alátámasztja azt, hogy ez az ő akarata is. És hát akkor, amikor ezt mondtam neki, akkor pont valaki megkérdőjelezte, egy közös barátunk, hogy tényleg Istentől van ez a kapcsolat? És akkor én, amikor így megijedtem, akkor hát így sírva váltunk el egymástól férjemmel, hogy akkor addig nem lesz eljegyzés, amíg nem kapok a Bibliából valamit. És nagyon érdekes volt, mert hát mindig nálam volt a Biblia, kinyitottam, nem szoktam ilyet csinálni, és ügyeltem arra, hogy ne az énekek énekét nyissam ki, ahol elég gyakran lehet olyan igéket találni, amik alátámasztanák egy kapcsolatot. Úgyhogy a Kolossébeliekhez írt levél második részét olvastam, és úgy kezdődött, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük összeköttetvén szeretetben. És ahogy olvastam tovább, ott volt a folytatásban, hogy ezt pedig azért mondom nektek, hogy senki meg ne kérdőjelezze a ti döntéseteket. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez az egész helyzet, mert előtte való évben hunyt el az én apukám, és abban az évben, abban a hónapban, amikor az eljegyzésünk volt, akkor pedig a férjemnek az anyukája. Úgyhogy tényleg ez a vigasztalást vegyen az ő szívük összeköttetvén szeretetben, ez nagyon-nagyon a mi igénké vált, és nagyon sok erőt adott nekünk, és támaszt, amikor nehéz volt, mert hát össze kell csiszolódni két embernek, és az nem egy egyszerű dolog. De nekem nagyon sokszor az a bizonyos kőszikla volt, amire építhettem a házasságunkat, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt. Úgyhogy így indult el a közös életünk a férjemmel, hogy megalapozta az ige, megalapozta Istennel való kapcsolatom, a kérdés, hogy vajon ő-e az, és ő. És hát idén voltunk 31 éves házasok, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy tényleg, hogyha Istennel döntök valamiben, és ő zöld lámpást ad, zöldet ad, akkor biztos, hogy az jó lesz, mert ő tudja a jövőt, tudja a jelenünket is. Azóta született egy fiam, 30 éves, és van két unokám is, két kisfiú, úgyhogy tényleg Istennek az áldása van így az életünkön. Pár dolgot azért elmondanék, hogy milyen helyzetekben voltam, ami még inkább erősítette Istennel a kapcsolatomat. Apukám 6 évet élt még, miután megtért. Egyik reggel arra mentem haza, hétfői reggel, hogy az asztalon találtam egy kézírását anyukámnak, hogy apukám gyomra kilukadt, és hogy ebbe és ebbe a kórházba vitték. Hát én nagyon megijedtem, és azonnal a szomszéd bácsitól kértem segítségét. Hát én 18 éves még nem voltam, 17 éves voltam ekkor. Nagyon furcsa volt, azért így megelőlegezem, hogy előtte való nap apukám az anyukámnak itt a gyülekezetben mondta, hogy neked én vagyok a gyümölcsöd. Ez az egyik, a másik pedig, hogy én nem voltunk pusziszkodós család, de hétfői nap, amikor elmentem iskolába, az volt az utolsó találkozásom vele, de puszítattunk egymásnak. És hát elindultam a kórházban, egész úton azon könyörögtem Istennek, hogy ha lehet, akkor ne halljon meg. És mire odaértem, addigra átalakult ez, hogy csak akkor, hogyha ő hozzá fog menni. Ha biztos, hogy ő nála lesz. És aztán megérkeztem, nem találtam, két műtős fiú segített nekem megkeresni, és kijött az orvos, és ő mondta el, hogy egy nagyon rossz hírt kell közölnie velem. Azt hittem, hogy megműtötték apukámat, én csak erre gondoltam ott hirtelen, de aztán mondta, hogy igazából apukám elhunyt. És akkor úgy éreztem magam, hogy így a földbe gyökerezik a lábam, de azonnal azt mondtam az orvosnak is, meg a műtős rácoknak is, hogy az a jó az egészben, hogy tudom, hogy az apukám a mennyben van, és azt is tudom, hogy találkozni fogok vele. És ez nekem óriási végasz volt. Bár amikor kifelé jöttem, akkor ez a néma sikoly volt bennem, januárban volt ez az esemény, január 13-án. És hát nagyon sírtam, tehát, hogy nagyon, nagyon megviselt. De amikor hazaértem, akkor leültem a zongorámhoz, és elkezdtem Isten dicsőíteni. Közben egy olyan éneket énekeltem, nem tudatosan, de ott Isten megint válaszolt, kegyelme az őt félőkön megmarad örökkön örökké. És ez megint egy olyan bátorító volt, olyan bizonyság volt számomra, hogy igen, az apukám ott van fenn a mennyben. Úgyhogy azt én el tudom mondani, hogy egész életemre az volt jellemző, hogy Istenhez futottam. Ha kérdésem volt, Istenhez futottam. Ha örömöm volt, Istenhez futottam. Van egy ének, aminek van egy olyan mondata, hogy minden áldást dicséretté formál a szívem. És én elmondhatom ezt, hogy tényleg az áldásokat ad Isten nyitott szemet, látó szemeket, hogy meglássam azokat, amik kőtől lejönnek, és azokat én dicsőítésre, dicséretre fordítom, és megint egy olyan lehetőséget találok benne, hogy őt emeljen fel, őt magasztaljam. Egy másik hasonló eset, most volt 2 hónapja, hogy anyukámat elveszítettük, és ott is olyan csodát éltünk át a nővéremmel, ő is a hívő protestáns gyülekezetbe jár, és komolyan veszi Istennek az útmutatásait, az ő szeretetét, és anyukám egy idősök otthonában élt, mert erősen demens volt, és szüksége volt arra, hogy napközben is figyelemmel kísérjék őt. Sok mindent elfelejtett, de óriási szeretettel volt felénk mindig, és mindig számíthattunk rá, tehát, hogy ő elénk élte Krisztust. Ezt bátran mondhatom. És egy csütörtöki nap, amikor felhívtam az otthont, hogy időpontot kérjek, mert rendszeresen látogattuk őt, akkor azt mondták, hogy hát nem biztos, hogy be tudunk menni hozzá, mert hogy megfázott, és be is lázasodott, és akkor a nővérem azt tanácsolta, hogy semmiképpen ne hagyjuk ezt most, hogy ne lássuk az anyukánkat, úgyhogy egy kicsit erélyesebben vagy határozottabban kérjem a láthatást. Úgyhogy megoldották, kihozták őt egy betegszobába, és be tudtunk menni hozzá vasárnap. 25 percünk volt, igen, 25 percünk volt arra, hogy bemenjünk hozzá, de csak egyszerre egy ember, úgyhogy a másikunk az ajtóban volt. És anyukám nagyon sokat mondta, hogy fél. És én mondtam neki, hogy ne féljen, mert oda hát az Úr Jézus fogja várni, meg az apukánk, meg az ő apukája. És akkor hát nagyon megviselt, nagyon próbáltuk tartani magunkat a nővéremmel, mert nagyon le volt gyengülve, és szegénykém nem sok ereje volt még ébren lenni is. És mielőtt eljöttünk volna, a nővérkémmel elénekeltük neki az ároni áldást. Mind a ketten szeretünk énekelni. Anyukánktól örököltük a hangunkat, azért ezt is el kell mondanom. És annál a résznél, hogy adjon békét neked az Úr, annál a résznél elsírta magát anyukám. És akkor így köszöntünk el, hát végig sírtuk az utat hazafelé, és akkor aznap este 8:30 körül hívott engem a főnővér, hogy be kellett őt vinni a kórházba, mert nagyon alacsony volt az oxigén szintje a tüdejének, és akkor próbáltam elérni mindenkit, de nem lehetett. Következő nap reggel is, de sikertelenül, úgyhogy elindultam, és gondoltam, hogy mindenképpen meg kell keresnem őt. Hát az út sem volt egy egyszerű, meg könnyű út. Beértem, és 5 perccel később értem be, mint ahogy ő elment. De azt mondta a nővér is, és azt mondta az orvos is, hogy reggel még beszéltek vele, békés volt, nyugodt volt, és elaludt. És ehhez hozzá kell tennem azt is, hogy én nagyon sokat imádkoztam azért, hogy az anyukám ne legyen fekvő beteg hosszú ideig, mert az lelkileg őt nagyon leveszi a lábáról, tehát hogy szó szerint kínozza. Másrészt pedig ne szenvedjen, és csak hogy elaludjon. És én látom Istennek a kegyelmét és szeretetét ebben is, hogy ő hazament, békésen elaludt. Úgyhogy, hát persze, nem vagyok mazoista, úgyhogy akkor is sírtam, és nagyon kivoltam, és azóta is, amikor egy-egy esemény eszembe jut, vagy nézek képeket, vagy videófelvételeket, akkor megérint, de itt is az a tény, hogy tudom, hogy jó helyen van, és majd találkozni fogunk. Még azt el kell mondanom, hogy mi azt terveztük, hát ne temetést szervezzünk, hanem az ő hamvait elvigyük egy olyan helyre, ahol ő nagyon szeretett lenni, és itt a gyülekezetben tudtunk egy megemlékezést tartani a számára. És valami nagyon különleges alkalom volt, mert nem sírás-rívás volt, hanem az ő természetéről, az ő szeretetéről, az ő gondoskodásáról emlékeztünk meg. Tehát akik megszólaltak, prédikátor, 2 gyülekezetnek is a vezetői, mindenki úgy nyilatkozott róla, hogy az icamama, aki mindig az ajtóban fogadta a vendégeket, és köszönt el az emberektől itt a gyülekezetben. Úgyhogy ez az örökségünk a nővéremmel, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép örökség, így az anyukánktól, és ezt képviselhetjük továbbra is. Mindig mosolygott az anyukánk, és igazából egy olyan alkalom kerekedett ebből, egy 50 perces kötött esemény volt, és utána 2,5 órát még itt maradtak az emberek, és beszélgettünk, és hogyha látta volna anyukám, akkor biztos nagyon büszke lett volna arra, hogy azért, hogy őről megemlékezzünk, egy ilyen jó közösséget tudtunk létrehozni. Ez is egy óriási bizonyság a számomra. Valamint nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy amikor kérdésem volt, bármilyen kérdésem, akár azzal kapcsolatban is, hogy egy-egy munkát elvállaljak-e, akkor is nagyon egyértelműen válaszolt az Úr. Egy olyan példát szeretnék elmondani, amikor megvédett engem Isten egy nagyon kellemetlen helyzetből. Dolgoztam egy munkahelyen, 24 éves voltam, nagyon fiatal voltam, és rám az volt a jellemző mindig, hogy dudoráztam, énekeltem, mert hát én ebben nőttem fel, 6 éves korom óta rádió gyerekkórusában énekeltem, meg tényleg a zene az engem mindig így körülölelt. Valahogy Isten mindig tudta, hogy a zenén keresztül engem magához tud vonzani. És a munkahelyemen a főnök nőmet nagyon zavarta, hogy én dudorászok, és eldöntötte, hát látszott is rajta, hogy na majd jól elrontja a kedvemet. Hát sikerült neki, tehát nem mondom, hogy sikertelen volt, de én akkor elkezdtem rendszeresen azért imádkozni, hogy én Istennek, a mindenható Istennek vagyok a gyermeke, királyi gyermek vagyok, akkor ő védjen meg engem. Én nem rosszat akartam annak a főnöknőnek, de azt szerettem volna, hogy Isten valahogy álljon ki mellettem. És az történt, hogy ezt a hölgyet kinevezték főosztályvezetőnek, teljesen más területre, és a mi osztályunk pedig megkapta annak a cégnek a legeslegjobb osztályvezetőjét. Így állt ki mellettem Isten, és így tett mellettem bizonyságot. Mondok egy olyan példát, amikor tanástalan voltam, hogy mit tegyek, és mennyire egyértelműen vezetett engem Isten. Tavaly júniusban lettem a közösségünknek, a gyerekmissziójának a vezetője. És ez az egész úgy indult, hogy nem is elindult, csak a háttere inkább, úgy mondom. Én egy énekstúdiónak voltam az igazgató helyettese, meg énektanára. Magánénekkel foglalkoztunk, tehát nem gyermekoktatás, hanem felnőtt oktatás, és nagyon sok mindenben már nem tudtam azonosulni azzal az énekstúdióval, a hitem szempontjából sem, és akkor úgy döntöttem, hogy én abból szeretnék már kijönni, de tudtam azt, hogy nem lenne ez olyan egyszerű, és én Isten segítségét kértem ebben is. És nagyon érdekes volt, ahogy végül a főnöknőm mondta ki, hogy ő úgy látja, hogy jobb, hogyha külön válunk, és mindenki megy a saját útjára. Magyarán mondva nem nekem kellett kimondanom azt, hogy én onnan el szeretnék jönni, hanem ő adott nekem erre lehetőséget. Így nem sértődésből, hanem békességgel tudtunk külön válni. De közben én azon gondolkoztam, hogy sajnos az énektanítás olyan szempontból nagyon nehézkes, hogyha jön egy vírus, mint például akár a koronavírus pár évvel ezelőtt, akkor eléggé megtépázza az anyagi helyzetemet, és nincs lehetőségem tanítani. De akár egy influenza vírus is hasonlóan tud károkat okozni nekem, és hát mivel, hogy én ebből éltem teljes mértékben, ezért elkezdtem azért imádkozni, hogy valamilyen módon Isten segítsen nekem, hogy ne csak egy olyan munkahelyem legyen, ami igazából önfenntartó teljes mértékben vállalkozóként, mert hogyha én nem dolgozom, akkor nem lesz fizetésem, hanem hadd legyen egy bejelentett munkám. Emellett pedig rendszeresen részt vettem egy gyerek táborban dicsőítőként, tehát hogy énekeltettük a gyerekeket, és én azt vettem észre, hogy ebben az egészben több is lehetne, mint hogy csak nyáron történjenek ezek a gyermektáborok, így az egész közösségünkben jó lenne, hogyha évközben is történnének olyan események, amik nem csak a gyerekeket, hanem a körülöttük levő felnőtteket, szülőket, vagy az oktatókat is segíti a munkájuk során. És akkor voltak ötleteim, és elkezdtem ezt felszínre hozni, elmondtam pár embernek, és kiderült, hogy az addigi vezető szeretne visszalépni ebből. Azaz, ha már nekem van ötletem, akkor csináljam meg. Úgyhogy így sok-sok gondolkozás közepette, így megkaptam ezt a feladatkört. Én próbáltam Istent lebeszélni arról, hogy én legyek az, mert megmondom őszintén, hogy alkalmatlannak tartottam magamat ehhez a munkához. Ugyanis én iskolában nem tanítottam, gyerekekkel ilyen szinten nem foglalkoztam soha, de azt tudom, hogy ahhoz adott Isten rálátást, érzéket, hogy meglássam az embereknek az értékeit. És én úgy gondolom, hogy gyerekmissziós vezetőként nem feltétlenül az a feladatom, hogy konkrétan a gyerekekkel foglalkozzam, hanem azokkal a személyekkel, akik a gyerekekkel foglalkoznak, az ő munkájukat segítve, közvetetten tudok a gyerekeknek segíteni. Úgyhogy Isten lehetővé tette azt, hogy egy bejelentett munkám legyen, ami napi 8 órát igénybe vesz, de közben meg, mivel hogy kötetlen munka, járom az országot és a gyülekezeteket, munkatársakat megismerni, meg szolgálni feléjük, így kötetlen munkában megtarthattam az énektanítást is. És hát emellett pedig vezetek egy sérültekből álló kórust, a Never Give Up Gospel kórust, és ezt is megtarthattam. Úgyhogy ebben is Istennek a bölcsességét, csodáját és jó indulatát tapasztalom. És amit mindenképpen szeretnék megemlíteni, egy ige verset, ami így az egész életemet végig kísérte. Én úgy gondolom, hogy mivel Isten akaratában vagyok, mert azon vagyok, hogyha kérdésem van, ha tanácstalan vagyok, ha úgy érzem, hogy haragszom valakire, és meg kellene bocsátanom, akkor is őrá figyelek, és nem csak a jó dolgokban, hanem amikor helyre tesz engem Isten, akkor is figyelek. Akik Isten szeretik, minden javukra van. És én ezt élem nap, mint nap, hogy mivel őt szeretem, az ő akarata szerint igyekszem élni az életemet, meghozni a döntéseimet, ezért minden a javamra szolgál. És még akkor is, hogyha aktuálisan én nem azt látom. Tehát én nem abban hiszek, hogy minden úgy teljesüljön, ahogy én most kérem, hanem minden úgy teljesüljön, ahogy Isten gondolja, hogy az jó lesz. És lehet, hogy nekem most nem az lesz jó, mint például, ahogy így az életem során tapasztaltam. Én gyerekkorom óta énekesnő szerettem volna lenni, és ő nem engedte, mert tudta azt, hogy az egómmal nem biztos, hogy jó irányba mennék. És megengedte azt, hogy igenis háttérbe kerüljek, nagyon sok tekintetbe, de aztán meg megengedte mégiscsak, hogy zenével foglalkozzak, csak más módon. Inkább azokat az embereket, akiket rám bíz, azokat emeljem, és azokat segítsem. Úgyhogy nekem ez az ige, ez eléggé erőteljesen végigkísérte az életemet.
Kedves hallgatók! Smilné Pap Ágnes tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.